Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az aktuális podcast adásunkban. És már itt a felvétel előtt beszélgettünk egy picit az izraeli helyzetről, és ugye ez most megkerülhetetlen. És hát egyrészt természetesen borzalmas, másrészt felfoghatatlan az, hogy mi történik a Közel-Keleten ismét. És most ugye ez olyan szempontból is érdekes, hogy most az orosz-ukrán háborúról ugye ez elviszi a fókuszt. Egyrészt, másrészt meg ugye kérdés az, hogy ugye ez a fókusz elvétel ez azt is jelenti-e, hogy ugye elmaradnak az ukrán támogatások, Ukrajna támogatása, akár fegyverrel, akár pénzügyekkel. És itt most ebből a szempontból elég nagy kérdőjelek vannak itt a geopolitika terén. Nem tudom, nálatok ez hogy csapódott lát, hogy amit én láttam, az tényleg borzasztó volt, amit ott műveltek ezen a zenei fesztiválon is a terroristák.
Igen, mindenképpen tehát nehéz találni a szavakat, és elítélendő az egész cselekmény. Nyilván, mint háború, az alapvetően elítélendő, és kicsit megszoktuk a híreket, a háborús híreket a ukrán események kapcsán, de nyilván azért ezt nem lehet így megszokni, ezt az egészet, ami itt zajlik ezzel kapcsolatban. Úgyhogy egy háború az sosem szép dolog, vagy jó dolog. Erre nem lehet mondani. Én azt gondolom, hogy aki lehetett, minden megtett. Most itt sok kérdés van, ami inkább az embereket foglalkoztatja. Tehát, hogy lehetett az, hogy ezt nem tudták a világ egyik legerősebb hadserege kvázi megelőzni, megakadályozni. Ez egyik dolog, a másik, hogy végülis azért két nap alatt rendet tudtak tenni, tehát katonai értelembe véve. Nyilván
Inkább ugye a titkosszolgálat a kérdés itt ebből a szempontból.
Igen, tehát meg tudtak egy ilyet szervezni. A másik oldalról meg én azt gondolom, és ezt így olvasva, halva az elmúlt napokban mindenféle szakértőket, tehát meg tudjuk is a történelmet, tehát hogy ez nem egy, tehát ezt tudta mindenki, hogy ez itt ilyen időleges státuszkók, vagy időleges béke állapotok vannak, de gyakorlatilag ugye Izrael állam megalapítása óta egy folyamatos harc és küzdelem van. Ugye itt a palesztin felkelőkről beszélünk, akinek ugye tulajdonképpen nincs országuk, és be vannak szorítva itt két területre, egyik ugye ez a gázai övezet, ami nagyon kicsi, és magas népsűrűséggel, nagy szegénységgel, tehát hogyha második világháborúban lennénk, akkor ezt egy gettónak hívnánk, de ugye most ma már nem szoktak ilyeneket mondani, de hát valami ilyesmi van, és oda ez a nép, vagy ezek be vannak oda szorulva, nyilván ez a mohamedán iszlámista hergeléssel, vallási töltettel megtöltve, ez bármikor lángra robban, és időszakonként születnek generációk, akik hajlandóak magukat így kvázi feláldozni, és most egy ilyen esemény történt meg, ami sajnálatos, de tulajdonképpen, hogyha ezekkel a módszerekkel próbálják ott a felek egymást vagy élni, hagyni, akkor én azt gondolom, hogy a következő, tehát még amíg mi életünkben folyamatosak lesznek ezek a merényletek, robbantások, háborúk, támadások, nem tudom én, hol erősebben, hol gyengébben. De itt gyakorlatilag ez nem tudom, hogy Izrael azt hitte, hogy akkor ez most minden rendben van, és az örökké máig béke lesz, vagy nem tudom én, de szerintem nem. Tehát hiú ábránt lenne azt gondolni, hogy ez így rendben van. És most persze ez a fogad fogér, szemet szemér el van, ami egyébként ott már több száz éve, vagy több ezer éve fönn van, és hogy ott ez normális, ezt is talán szakértőktől hallottam, de most nyilván erre fog jönni egy bosszú, ami meg majd megint majd szül egy másik bosszút, és akkor ez így fog menni, hogyha...
Igen, ez a vendettának a vendettájának a vendettája lassan.
Igen.
Most ugye az a kérdés, hogy ez mondjuk világgazdasági szinten, vagy a befektetések szempontjából mennyire van ennek mondjuk számunkra relevanciája. Mert ugye ilyenkor ugye mind a mellett, hogy a részvét, meg a szörnyűködés, meg stb. Ugye a következő kérdés az mindig ez.
Hát igen, meg hogy mivé tud kommunálódni. Én szeretném azért azt mondani, hogy mindkét fél részén a civil lakossággal abszolút szolidálok. Tudom, hogy sokra nem mennek vele, mert ilyenkor a fegyverek szava dönt. Viszont én azt gondolom, hogy mindkét félnél az a civil lakosság, aki nem szeretne igazából az ilyen konfliktusoknak a része lenni, bár nyilván ők másképp szocializálódtak, mint ahogy azt mi gondoljuk, és akik éltek kint, ezt tudják. De azért valóban ez egy szörnyű dolog, amikor áldozatok vannak, de ahogy a Balázs is mondta, nyilván itt a vallás az egy olyan ütköző zóna már év, századok óta, vagy már talán 1000 éven túl is. A hit, akkor nem biztos, hogy bár akkor is voltak vallások, de nyilván itt a különböző hitek, a különböző vallások csaphattak akkor is össze, illetve a kultúrák egymással. Ez egy ilyen szűnni nem akaró sztori, tehát valóban az egyik oldalon a szörnyűködés, a másik oldalon meg a rezignáltság, tehát hogy a történelemben ez már annyiszor megismétlődött, és annyi helyzetben, és annyi féleképpen, hogy ezek a csetapaték mindig ki tudnak újulni, ennek van hírértéke, de a valóság az, hogy ez ciklikusan mindig volt, és valószínűséggel, amíg az emberek ezt be nem látják, hogy hülyeség, addig ez lesz is. A gazdaságra kifejtett hatása az pedig azért lehet érdekes majd, mert ugye persze jönnek most a hírek jobbról, balról, középről és minden irányból, de valóban az a lényeg, hogy ez most esetleg egy olyan taktika-e, akár az oroszok részéről, hogy megkérték Iránt, hogy egy kicsikét piszkálja meg a közel-keleti helyzetet, hogy egy kicsit ők, hogy is mondjam, levegőhöz juthassanak, és ezáltal mondjuk valóban a fókusz áttereledjön kicsit most a közel-keletre, és akkor ez egy jó hadicsel, meg is minősülhet majd, hogy ennek a gazdasági vonatkozásai mennyiben és milyen gyorsan gyűrűznek be, az meg nyilván látszani fog a tőzsdéken. Tehát ugye már azt gondoljuk sokan, hogy egy elszigetelt rész ott a közel-kelet, de ezt azért már egy párszor megcáfolta itt akár az iraki háborúk, az öbölválság, tehát hogy
az
nyilván
a
volt.
Helyzet, hogy én egy kicsit úgy látom, mintha ezeket az extrém szituációkat a gazdaság, mintha kezdené megszokni. Tehát, hogy most itt olyan érdekes módon fogalmazzak, tehát most itt akár a Covid, akár az ukrán orosz háború, akár most ez a helyzet, ezt a geopolitikának az extremitását, meg az ilyen ide-oda csapongását, tényleg ugye, hát amit te is mondtál, hogy ez kvázi az inger küszöb, az változik szerintem, és ugye az élet megy tovább, és most ezek a borzalmak, azok sem tudják már kiverni a biztosítékot, úgymond. Meg nem is azt, hogy nem verik ki a biztosítékot, hanem azt szokták meg, most, hogy ez jó vagy rossz, az nem kell, hogy megítéljük, de azt szokta meg a gazdaság, hogy ilyen szituációk vannak.
Jó, de mindenütt. Hát ezt elmondható már a többi régióra, a többi helyzetre is, hogy egyre inkább úgy tűnik, mint hogyha ilyen minimál sok futna, és akkor utána már úgy az útkeresés van azon.
Igen,
már nem rázza meg olyan mértékben, mint mondjuk évtizedekkel ezelőtt, vagy akár még a 2007-es, 8-as, vagy a 9-es, 11-es válságok, hanem már olyan gyorsan fut a rendszeren, vagy gyorsabban fut a rendszeren még, de ez nem azt jelenti, hogy akkor aztán dübörög a piac, mert azt nem mondhatjuk az utóbbi időben se, hogy mindenütt bika piacok voltak, mert abszolút nem. Voltak szegmensek, ahol jó eredmények születtek, de alapvetően egy csomó helyzetben meg annyira nem születtek jó eredmények. Tehát ez attól függ, hogy honnan vizsgáljuk.
Igazság
Ezért mondom,
szerint
hogy
aztán.
inkább ez erre érthető ez a fajta, hogy már
Olyan
gyorsabban
ez, mint
fejlődik
a,
a
olyan ez,
rendszer.
mint a bocsánat, még csak egy gondolata, olyan ez, mint a Jurassic Parkban, ugye, amikor mondták, hogy az élet utat tör magának, ugyanúgy én úgy látom, hogy a gazdaság is úgymond utat tör magának, és megtalálja azokat az útvonalakat, azokat a mezsgyéket, amelyek mentén tud haladni tovább. És ugye igazság szerint az egyik feladat befektetői szempontból, hogy ugye ezeket a mezsgyéket, azokat megtaláljuk.
Jó, de ez a technológiának is köszönhető, Gábor. Azért, ha lekapcsolom, ha lenne egy nagy reset technológiai szinten, azért megnézném én, hogy milyen gyorsan futna végig a rendszeren egy ilyen sok. Tehát biztos vagyok benne, hogy nem futna ilyen gyorsan végig. Tehát rettentő nagy és rettentően hatékony az, hogy a technológia milyen támogatást nyújt a gazdasági életnek már most több mint egy évtizede, és ez még csak nőni fog. Tehát, hogy a technológiai kitettség az folyamatos fejlődés. És ez a folyamatos fejlődés, ez nyilván tükröződik a gazdasági krízisekben is, így mutatva azt, hogy sokkal gyorsabb a feldolgozó képesség, a készség, és ez nem csak az embereken múlik, hanem a technológiákon, amit az
De
ember használ.
igen, de itt van ez az ábránk, amit a 80-as évektől, 90-es évek elejétől mutatja a világgazdaság, vagy a tőke piacok fejlődését, és gyakorlatilag itt le lehet tapadni egy-egy pillanatban, hogy akkor most mi lesz, vagy mi van, vagy úristen, már megint mi történik. De ez a mindjárt itt a világ vége típusú megközelítés, ezt nagyon sokszor el szoktam mondani, és most szerintem most is kénytelenek leszünk elővenni, mert megint nem jött el a világ vége, vagy nem fog eljönni a világ vége, vagy aki azt gondolja, hogy majd eljön, akkor ezzel szembesülhet, hogy mégse.
Hát ahhoz le kéne kapcsolni a villanyt.
Hát de nem csak a világ ki lekapcsolni, tehát
De elég lenne
ha
a villanyt
lekapcsolják,
lekapcsolni.
az a rossz hírem, hogy akkor is lesz utána. Én azt gondolom, hogy tehát ez a világ vége, a várás, meg a mindjárt itt a világ vége, és akkor most hú, jaj, most mi lesz, meg mekkora baj van, meg volt, meg nem tudom én. Ez lehet, hogy ez valakiknek ez egy érdekében áll, ezt így generálni, de alapvetően nézzük már meg az elmúlt 30-40 évet is, és igazából soha nem jutottunk erre a pontra, és nem ez az első fegyveres konfliktus. Persze hívhatjuk háborúnak is, hogyha valakinek úgy jobban tetszik, de hát alapvetően ez most egy kétnapos háború volt, ahol egy terrorszervezet ki akart törni, vagy amikor árt akart okozni a másiknak, ez sajnos megtette, és most kb. Két nap alatt bezavarták őket vissza a barlangjukba, mondhatjuk így, tehát a háború mint olyan véget ért, nyilván itt nagyon sok kérdés még van, de magyarul megnézzük ezeket a dolgokat, és mindegyik kategóriára már rengeteg példánk van, akkor mindig az volt, hogy igen, és volt utána, és a rombolás után egy újraépítés, egy fejlődés, egy növekedés jött, és a világgazdaság pedig ebben erős, és hogyha nem tudunk jó hírrel szolgálni, nyilván annak is, ahogy a Kornél is mondta, hogy a mi részvétünk itt ugyan elképes, de vajmi kevés az elvesztett hozzátartozók, vagy a lerombolt házak, stb. Vagyonvesztések miatt. De valószínűleg ott 5-10 év múlva majd lesz egy újabb ház. Lehet, hogy hamarabb. És a gazdaság is igazából nem, tehát hogy itt olyan sokokon mentek át a világgazdaságok az elmúlt néhány évben, vagy az elmúlt 30-40 évben, hogy én attól tartok, hogy ez nem fogja megrázni a piacokat. Nyilván érdemes megnézni, hogy ilyenkor milyen irányba érdemes elmozdulni, de egyelőre azt látjuk, hogy a tápanyag folyamán például szinte mindegyik vezetőtőzsde a világban emelkedett, sokkal inkább az amerikai gazdasági híreknek köszönhetően, mert ez a gócpont ez annyira nem hat ki az egészre negatívan. A másik oldalról pedig nyilván, ami még emelkedett, az maga ugye a menedékkereső funkcióival bíró befektetések, tehát a dollár erősödött, és az arany meg az ezüst is fölpattanóba van ezután az események után. Tehát ha reálisan nézzük, akkor ez van, és megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon rossz hír lehet a világ végét vároknak, de én nem várom ezután se a világ végét, és egyszerűen nem, ez nem lehet akkora hatással a világnak a menetére, hogy ebből olyan súlyos következmény legyen.
Hát
Na
igen,
persze.
igazság szerint ugye ezért is, illetve nem ezért is, hanem gyakorlatilag a történtek, meg a józan paraszti ész is azt mondatta, és azért is volt ugye már tavasztól ezek a kanadai bányavállalati roadshowing, mert ugye ezek a geopolitikai bizonytalanságok azok előrevetítik, illetve az eddigi mondjuk nemesfém árfolyamok előrevetítik azt, hogy itt egy komoly felpattanás lesz ebbe, és többek között ezért is fordultunk ebbe az irányba. Másik része pedig ugye a technológia, mint olyan, az olyan szinten felértékelődött, hogy lehetne azt mondani, hogy itt buborékokról van szó, de gyakorlatilag a gazdaság szempontjából a technológia jelenti az egyetlen kiutat, illetve a hatékonyságnövelés és egyéb szempontok miatt nélkülözhetetlen része a vállalatoknak, és olyan szinten tehát megkerülhetetlen, hogy ezeknek a növekedése bekövetkezzen. Úgyhogy ez a két terület, de szerintem most jelen pillanatban kell, hogy fókuszáljunk, és ugye mi ezt is tesszük.
Igen, de alapvetően nem, tehát igen, ezek a két fő területek, de a másik az, hogy ciklikusságok vannak, tehát a kamat pálya csúcsára kerültek föl a dolgok, tehát ugye már várt az egész piac egy kamatemelést, vagy kamatcsökkentést 2023 másik fél évébe, ehhez képest egy újabb kamatemelést kaptunk a nyakunkra, mondván, hogy szigorú monetáris körülmények között egy stabil pénz megóvás történjen, hogy az infláció megelőzendő. Ez tulajdonképpen, mint realitás benne volt a dologban, de a magas kamatok fenntartása nem lesz senkinek az érdeke. Lehet, hogy nem fog olyan intenzíven és olyan gyorsan csökkenni, mint korábban, de gyakorlatilag egy meggyőződés, ami 2024 első fél évében itt egy csökkenő kamat pályával fogunk szembesülni, ami jót fog tenni mind a kötvénybefektetéseknek, jót fog tenni mind a részvénybefektetéseknek, és bizony a nemesfém befektetéseknek is jót fog tenni, ahol egyébként hát ez a háborús krízis is egyébként jót tesz, persze.
Hát körülbelül ennyi. Ezt így lehet összefoglalni.
És sokkal, tehát sokkal jobban nem lehet erre most mit mondani. A maga a krízis az meg.
Hát egyetlen egy konklúzió van, a jövőbe kell tekinteni, és ez ugyanúgy igaz a háború sújtotta országokra is. Tehát nyilván ott is, ha már megtörténik egy konfliktus, azután az emberek azt várják, hogy mi lesz a jövő, mi lesz holnap, holnap után, azután, és az abba vetett hitük mozgatja őket tovább. Tehát, hogy ez amióta az ember öntudatánál van, szerintem ez így működik. Úgyhogy ebben tényleg változás nem hiszem, hogy lesz. Itt a technológia, igen, én azért mondtam csak, hogy egyetlen egy dolog tudna nagyot változtatni, egy globális villany Leo, de hát ez meg mondhatni, hogy maximum külső behatás miatt létezhetne ilyen, és itt a kontrollhívők ne higgyék ezt tényleg, hogy most itt egy konfliktus az már azonnal a világ végét tud okozni. És amit te is mondtál, Gábor, hogy igen, tehát már a rendszerek hozzáidomulnak ezekhez a dolgokhoz egyre jobban, és emiatt érezhetjük mi úgy, hogy nem rázza meg annyira az összképet.
Így van, és ugye előre kell haladnunk, és ugye ennek jegyében, ugye ahogyan azt ígértük, 2023 ősze az elég sűrű időszak lesz befektetések szempontjából is. Ezen a héten fog menni meghívó webináriumra és esetleg rendezvényre is. Az bizonyos szempontból egy kis baladé homályban tartjuk még ezt a dolgot, de hamarosan érkeznek a rendezvény meghívók, úgyhogy javasoljuk mindenkinek, hogy figyeljenek minket, olvassanak a YouTube csatornánkra, iratkozzanak föl, a Spotify-on is akár ezekre a podcastekre iratkozzatok föl, illetve hát ami mint olvasni való, illetve nézni való, javasoljuk a TBS stratégiánknak az átfutását, illetve annak a webináriumának a figyelemmel kísérését. Ugye ezekre a letöltési linkekre, meg regisztrációs lehetőségekre itt a podcast alatt, a videó alatt is megtaláljátok a linket. Most ezzel a szomorú felütéssel zajlott ez a podcast az izraeli eseményekkel kapcsolatban. Bízunk benne, hogy mondjuk a jövő héten már kicsit vidámabb, vagy ha nem is vidámabb, de kevésbé szomorú témákkal tudunk jönni. Addig is a legjobbakat kívánjuk, szervusztok!
Köszönjük a figyelmet!
Sziasztok, fel a fejjel!